Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, mint az egyházunk a mai vasárnapra az kijelölte. Megírva találjuk Márk evangéliumának 7. fejezetében a 31. verstől a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Effata, azaz, nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban eszembe jutott egy Móra Ferenc elbeszélés, amit még valamikor nagyon régen olvastam, és már csak úgy homályosan emlékszem rá, de az írónak a kislánya megbetegedett, úgy emlékszem, hogy Pankának hívták, és a doktorbácsi azt mondta, hogy nem írő a receptre más gyógyszert, csak reggelire rigófütty, ebédre tücsökciripelés, vacsorára kolombszó. Értett ebből az író, hogy arról van itt szó, hogy elvinni a gyereket a városból, falura vinni, ahol friss levegő van, ahol napsütés van, ahol mozoghat szabadon, ahol jól érezheti magát, és testileg, lelkileg felüdülhet. Majd akkor meggyógyul a vérszegénység, akkor meggyógyul a gyengeség. Reggelire rigófütty, ebédre tücsökciripelés, vacsorára kolombszó. Akik olvasták ezt az elbeszélést, vagy hallották, tudják, hogy aztán valóban Pankának a javát szolgálta, hogy ezeket a dolgokat hallhatta a fülével. Nem csak testileg gyógyult, lelkileg is az a kislány. Hallani valamit. Milyen fontos ez? Milyen fontos, hogy ne legyünk süketek meghallani valamit, mert hogyha nem vagyunk süketek, hanem halljuk, akkor az gyógyulásunkat szolgálja. A lelki gyógyulás és hallásból van, vagy mondhatom azt, hogy a lelki gyógyulás még inkább hallásból van. Ismerjük is az igét, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. A legelső, amin elgondolkoztam az igével kapcsolatban, hogy mennyire összefügg a hallás és a beszéd. Dadogó süketet vittek Jézushoz. Hát akinek van süket ember az ismeretségében, az tudja, hogy a süket ember soha nem fog tudni olyan szépen beszélni, mint mi halló emberek. Ismertem már néhány teljesen süket embert, akik azért valamiképpen tanultak beszélni, de nem volt jó érzés hallgatni, mert olyan artikulálatlan, olyan csúnya volt. Nem volt kellemes a mi fülünknek az ő beszéde. Igen, aki süket, az nem tud megtanulni rendesen beszélni. Ez teljesen természetes dolog. Így van ez lelki értelemben is. Aki lelkileg süket, nem is tud a lelki dolgokról jól beszélni. Amikor a süketsége meggyógyult ennek az embernek, milyen érdekes, azonnal megoldódott a nyelvének a bilincse is, és hibátlanul beszélt. Mihelyest a süketsége meggyógyult, attól a pillanattól kezdve hibátlanul beszélt. Én úgy gondolom, hogy ez a történet azért van megírva a Bibliában, hogy mi ezt lelki téren értelmezzük. Hogyha mi szeretnénk a lelki dolgokról, Isten dolgairól jól beszélni, jól bizonyságot tenni, helyesen bizonyságot tenni, akkor szükségünk van arra, hogy ne legyünk süketek Isten felé, hanem éppen ellenkezőleg jól halljuk és jól értsük, hogy mit akar az Isten nekünk mondani. Ez feltétlenül szükséges. Ha nincs meg a lelki hallásunk, ha nem tudjuk jól érteni Isten igéjét, Isten vezetését, akkor hogy tudnánk jól imádkozni? Akkor hogy tudnánk jól tanítani a ránk bízottakat? Akkor hogy tudnánk jól bizonyságot tenni a körülöttünk levőknek? Szívből ajánlom elolvasásra mindenkinek a Guru Halála című könyvet, mert ez a történet, a gurunak a története is ezt erősíti meg. Egy hindu emberről van szó, akinek az apja egy istenként tisztelt guru volt, akitől ugyan apai szeretetet nem kapott, mert az az ember soha nem szólalt meg egész életében, mert a hindu vallás szerint akart tökéletességre jutni, és az azt jelentette, hogy hát akkor a földi dolgokkal nem szabad törődni, még a gyerekneveléssel sem, semmivel, hanem csak egész nap ült lótuszülésben, és a magasabb dolgokról gondolkodott, és beszélni sem volt hajlandó, úgy kellett a feleségének és a családtagjainak ellátni, hogy mégis ne halljon éhen. De azok a hindu emberek ezt olyan nagy dolognak tartották, hogy Istenként imádták ezt az embert. És amikor meghalt, akkor úgy gondolták, hogy ez öröklődik, akkor most a fia lesz a guru, és leírja maga a guru az ő életének a történetét, hogy már gyerekkorában mentek hozzá az emberek áldásért, hogy már gyerekkorában úgy tekintettek rá, mint istenségre, és vezetést vártak tőle. És ő pedig végig szenvedte azokat az éveket, mert meg kellett magát játszania, hogy igen, ő az istenség földi megtestesülése, és hogy az ő áldása az nagyon sokat ér. Komoly arcot kellett vágnia, amikor az emberekre áldást mondott. Komoly arcot kellett vágnia, amikor az imádatukat elfogadta. És ez neki nagyon nagy lelki szenvedést okozott, mert ugyanakkor, mint gyerek, szeretett volna inkább játszani. Ugyanakkor, mint gyerek és ifjú, tudta azt, hogy ő mennyire nem tökéletes, hogy ugyanazok a bűnök ő benne is ott vannak, mint a többi emberben, ő is haragra gyullad, neki is vannak gonosz indulatai, de meg kell játszani a magát, és teljesítenie kell azt, amit elvárnak tőle. Ő erre képtelen volt, hiszen nem ismerte az élő igaz Istent, úgymond süket volt az élő Isten felé, süket volt, hogy tudott volna ő vezetést adni? Hogy tudta volna ő vezetni a rábízott embereket? Illetve nem voltak rábízva az emberek, csak elhitették vele, hogy igen, mi rád vagyunk bízva, és vezetned kell minket, és áldani kell minket, áldanod kell minket. Addig-addig érezte ezt a nagy tusát magában, amíg keresztényekkel találkozott, amíg egy Bibliát kapott ajándékba, amíg elkezdte nagyon keresni az élő Istent bibliaolvasáson keresztül is, keresztényekkel való beszélgetéseken keresztül is, és amíg eljutott a János evangéliumának a harmadik fejezetéhez, és akkor rádöbbent arra, ott Nikodémus történetével kapcsolatban, hogy hát hogy is születhetne az ember, hogyha már vén. És megértette azt, hogy az, amiben a hinduk hisznek, a reinkarnáció, hát annak túl sok értelme nincsen a tökéletessé válás szempontjából. Ezt ő maga, a guru írja le már megtérése után, hogy hiába születik milliószor új testben, a lélek az ugyanaz a bűnös lélek marad. Nem a testnek kell megváltoznia, nem új testre van szükség, hanem új szívre, új lélekre van szükség. Másképp nem megy a tökéletessé válás, csak hogyha Isten végzi ezt a lelki újjászülést, kinek-kinek a szívében, lelkében. És amikor megértette, hogy a reinkarnációban való hit mennyire értelmetlen, és hogy mennyire arra van szüksége neki is, hogy a lelke szülessen újjá, a lelke legyen újjá, akkor fordult oda Jézus Krisztushoz, akkor borult le az Úr Jézus előtt, és kérte az ő lelki újjászületését, és meg is kapta. Természetesen utána hátat fordított mindennek, ami előtte volt, és hindu guruból keresztény tanítóvá vált, mert hallóvá vált, Jézus megadta neki a gyógyulást a lelki süketségből, képessé vált meghallani az Isten beszédét, az Isten vezetését, és ezáltal képessé vált arra, hogy folyékonyan, hibátlanul beszéljen most már ő is, hogy jól tegyen bizonyságot az élő Istenről. Azt gondolom, hogy ennek a történetnek, ennek a bibliai történetnek, a süket néma meggyógyításának ez a jelentősége ezen a mai napon, hogy ezt lássuk be mi is, hogyha jól akarunk imádkozni, hogyha jól akarunk bizonyságot tenni, ha jól akarjuk tanítani a ránk bizottakat, akkor szükségünk van arra, hogy a lelki süketségünket Jézus maga gyógyítsa meg, hogy hallóvá tegyen az ő igéjére, hogy tudjuk hallani, megérteni és jól értelmezni az ő igéjét, az ő szavát. A történetből még sok minden más is kiderül, ami érdekes. Például felfigyeltem arra, hogy mennyire fontos a közösség, és mégis mennyire fontos a közösségen túl a személyes kapcsolat az Úr Jézussal. Fontos a közösség, hiszen mások viszik oda ezt a süket némát Jézushoz, és mások kérik ő érte, mert ő erre nem képes, mert se nem hall, se nem beszél. Ő nem tudja Jézust kérni. Szükség van arra, hogy mások járjanak közbe Jézusnál ő érte. És ez így van mi közöttünk is, hogy azért fontos a közösség, azért fontos, hogy hitben közösséget alkossunk és összetartsunk, mert vannak közöttünk olyan emberek, akik még nem képesek saját magukért kérni az Úr Jézust. És akkor az a mi felelősségünk, hogy mi imádkozzunk értük, mi járjunk közbe ő értük, mi kérjük az Úr Jézust ő értük, hogy tegye ezeket a családtagjainkat, szeretteinket, körülöttünk élő embereket, tegye őket is hallóvá az Úr Jézus. De ugyanakkor fel kell figyelnünk arra, hogy amikor odaviszik ezt a süket némát Jézushoz, akkor Jézus félrevonja őt a többiektől. Csak négy szem közt akar vele lenni. És én ebből azt értettem meg, hogy a közösségen túl nagyon fontos az, hogy kinek-kinek egyénileg és személyes kapcsolat legyen az Úr Jézus Krisztussal. Nem elég az, hogy eljárunk a templomba, és együtt énekelünk, és együtt imádkozunk, bár nagyon-nagyon fontos, de nem elégséges. Hanem szükség van arra, hogy kinek-kinek Jézus Krisztussal is meglegyen a bensőséges, élő személyes kapcsolata. Én és Jézus. Jézus és én. Csak mi ketten. Hiszen a süketségemből való gyógyulás az kettőnkre tartozik, nem a többi emberre. Ez nagyon fontos. Aztán felfigyelhetünk még ebben a történetben arra is, hogy Jézus megérinti ezt a süket néma embert, és amióta Biblia olvasó vagyok, mindig úgy undorkodom ettől, hogy köpés megérinti, hát most miért kell ezt így csinálni? Ez a mi kultúránktól egy nagyon idegen dolog, mert a mi intim szféránk a sokkal erősebb, mint egy keleti ember intim szférája, és azért számunkra az olyan nagyon furcsa, meg nagyon irritáló dolog, hogy miért kell az érintés, miért kell a köpet. Én azt hiszem, hogy azért van ez a történet, azért történt ez a történet így, és azért van így leírva, hogy mi jobban megértsük, hogy mennyire fontos a Jézus Krisztussal való teljes közösség. Én azt gondolom, hogy Jézus nem azért csinálta ezt így, mert másképp nem tudta volna meggyógyítani, hanem azért, mert tudta, hogy mi 2000 év múlva fogjuk olvasni ezt a történetet, és el fogunk ezen gondolkozni. És akkor szükség van arra, hogy rájöjjünk. Ez az egész azért történt így, azért csinálta ezt Jézust, hogy megértsük, teljesen egyé kell lenni ő vele. Mint hogyha ő mi lennénk, mi pedig ő. Ha meg akarunk gyógyulni, az másképp nem megy. Csak hogyha teljes közösségben vagyunk Jézussal. A testi gyógyulásnál sokkal fontosabb a lelki gyógyulás, hiszen sokszor beszélgettünk arról, hogy Sokszor még a testi gyógyulásnak is az a feltétele, hogy lelkileg meggyógyuljunk. Sokkal fontosabb a lelki gyógyulás, sokkal fontosabb megbocsátani, kibékülni, ellenséget szeretni. De gondoljunk bele, hogyan is tudnánk megbocsátani, kibékülni, ellenséget szeretni, hogyha előbb nem válunk teljesen egyé Jézus Krisztussal. A nyári utazgatások során találkoztunk különböző emberekkel, aztán volt olyan ember is, aki megtudta, hogy lelkészek vagyunk, akkor erre terelte a szót. Igen, ő politizál, és a keresztény értékek neki nagyon fontosak, de ugyanakkor citta a jobb oldalt, citta a bal oldalt, citta a zsidókat, mindenkit cidott, de mindig erősítette és hangoztatta, hogy ő keresztény értékek alapján neveli a gyerekeit. És akkor bátorkodtam ezek után megkérdezni, hogy mégis ő mit ért a keresztény értékek alatt? Hát azt mondja, hogy a 10 parancsolat betartása. Mondom neki, álljunk meg egy szóra. 10 parancsolat betartása? Azok a zsidó vallás értékeihez tartoznak. Tessék szíves lenni elolvasni Jézus Krisztusnak a hegyi beszédét. Ő magasabbra tette a mércét. Arra ne legyünk már büszkék, hogy a 10 parancsolatot igyekszünk betartani, hiszen az Ószövetség népének is kötelessége volt, hogy igyekezzen betartani a 10 parancsolatot. Jézus a mércét magasabbra tette. Volt bátorságom beszélgetni ezzel az emberrel arról, hogy szidni a zsidókat, meg szidni a miniszterelnököt, meg szidni ezt, meg szidni azt. Jó, ez az Ószövetség, szemet szemért, fogad fogért, és úgy mellesleg igyekszünk betartani a 10 parancsolatot. De tessék elolvasni a hegyi beszédet, hogy Jézus hová tette a mércét? Szeressétek ellenségeiteket! Ez azt jelenti, hogy jót mondjatok róluk, jót tegyetek velük, imádkozzatok értük. Ez az ember nagyon meg volt hökkenve, mert ő eddig nem tudta, hogy mit jelent az, hogy keresztény értékek alapján nevelni a gyerekeit. Ő az Ószövetség értékei alapján nevelte a gyerekeit, nem pedig a keresztény értékek szerint. És azt mondta, hogy hát, hogyha ez így van, akkor ő többet nem fogja hangoztatni azt, hogy ő keresztény értékek alapján él, de úgy érzi, hogy ezt amúgy is lehetetlen betartani. Hogy ő dicsérje azt a politikust, aki ő vele kitol? Hogy ő dicsérje azt, aki az ő számára ilyen és olyan? És hogy jót mondjon róla, és hogy jót tegyen vele, meg imádkozzon érte? Nem, ez lehetetlen. És ez teljesen így van. Ez lehetetlen. Ezért szeretném én nagyon hangsúlyozni azt, hogy magunktól, a mi emberi erőnkből, ez sosem megy. De Jézus meg akar bennünket érinteni, azt akarja, hogy egyé váljunk ő vele. Ő azért halt meg értünk a kereszten, azért ontotta a vérét, és azért szenvedett, hogy a mi bűneinket eltörölje, és az ő tökéletességét átruházza mi ránk. Csak akkor tudunk keresztény értékek szerint élni, hogyha teljes közösségünk van Jézus Krisztussal, hogy ő ott van mi bennünk, mi pedig ott vagyunk ő benne. Sokszor ilyen kegyes önbecsapásokat alkalmazunk, hogy hát nem megy ez, nem sikerül, úgysem sikerül, majd az idő rendbe hozza, majd az idő meggyógyítja. Hányszor hallottam életemben, hogy hát nem kell vele törődni, majd múlik az idő, aztán majd rendbe jön. Valójában az idő nem hoz rendbe semmit. Az idő nem a megbocsátást segíti elő, hanem bebetonozza a haragot. Múltkor voltam Pécelen, és találkoztam egy plakáttal, amire az volt írva, hogy a másnapra átvitt harag önálló életet kezd, már nem te uralkodsz rajta, hanem az uralkodik te rajtad. Nem tudom, hogy ez az idézet kitől van, ezt nem sikerült megtudnom, de milyen nagy igazság ez. Becsapjuk önmagunkat, hogy ó, hát haragban vagyunk, hát majd telik az idő, aztán majd elfelejtjük, hogy miért vagyunk haragban, és akkor megint jóba leszünk. Ez nem működik. Azért mondja a Biblia, hogy ne menjen le a napati haragotokon, mert aznap kibékülni még könnyű. Ha átvisszük a haragot másnapra, onnantól kezdve nem tudunk rajta uralkodni, hanem a harag, a gyűlölet kezd el mi rajtunk uralkodni. És akkor mi a megoldás? Az idő nem hoz rendbe semmit, Jézus Krisztus viszont igen. A megoldás az, hogy befogadjuk a szívünkbe, az életünkbe Jézust, őneki adjuk oda saját magunkat, és akkor lehetséges lesz az, hogy a harag elmúlik belőlünk, a gyűlölet elmúlik belőlünk, és betölt minket az ő szeretete. Akkor lehetséges a megbocsátás, akkor lehetséges a kibékülés, de magától nem jön rendbe semmi. Az utolsó, amire fölfigyeltem ebben a történetben, az a szó, hogy azonnal. Amikor megnyílt a süket füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott. Nem egy hét múlva, nem egy hónap múlva, nem egy év múlva, hanem azonnal elkezdett jól, folyékonyan, hibátlanul beszélni. Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti a mi számunkra, hogy aki megtapasztalja Jézus Krisztust, az azonnal bizonyságot is akar tenni ő róla. Mert az a megtapasztalás, amikor személyesen találkozunk az élő Úrral, az egy olyan hatalmas dolog, ami feszít belülről, és nem lehet róla hallgatni. Valahogy kikívánkozik az emberből, hogy nézd, megkönnyebbültem, békességet találtam, elmúlt a szorongás, mert valaki beköltözött az én életembe, és az a valaki pedig az egész világmindenség Ura és Istene. Ha megnézzük Pál apostol életét a Bibliában, ő is így volt. Találkozott az élő Jézus Krisztussal, utána azonnal elkezdett róla beszélni. Úgyhogy a zsidók mind csodálkoztak, hogy hát eddig üldözte a keresztényeket, most meg róla beszél. De nem tud róla hallgatni. Hallottam erről egy nagyon kedves történetet, amikor valaki nagyon szeretett volna már megtérni, nagyon szerette volna már Jézust befogadni a szívébe, azt mondta a lelkésznek, hogy én nem merem ezt a lépést megtenni, mert akkor el kell mondani. Az volt abban a gyülekezetben a szokás, hogyha valaki megtért, akkor fölállt a gyülekezetbe és elmondta, hogy kedves testvérek, köszönöm, hogy imádkoztatok értem, mert megtörtént az én életemben is, hogy ott van Jézus most már az én szívemben. És az ember azt mondta a lelkésznek, hogy akkor el kell mondani. Azt mondta a lelkész, hogy nem szükséges elmondani. Ha nem akarod, nem kell elmondani. De akkor is biztos el kell mondanom a feleségemnek, meg a rokonaimnak. Hát te szoktál prédikálni róla, hogy nem szabad elhallgatni, hogy hívők vagyunk, hanem bizonyságot tenni. Tudod mit? Neked megengedem, hogy egy szót nem kell róla senkinek szólni. Menj haza, térdelj le, beszéld meg az Úr Jézussal ezt a dolgot, hiszen kettőtökre tartozik, és senkinek egy szót sem kell róla tudni. Egész életedbe elhallgathatod. És az ember hazament, még mindig kételkedve abban, hogy meg lehet térni úgy, hogy nem mondja el senkinek. Hazament, bezárkozott a belső szobájába, imádkozott, megkérte Jézust, hogy bocsássa meg az ő bűneit, és megkérte Jézust, hogy foglalja el a helyet az ő szívének a trónján, és aztán átjárta őt is az a békesség, az a megnyugvás, amit meg lehet ilyenkor tapasztalni sok esetben. És valami olyan öröm buzgott föl benne, hogy leszaladt a nappali szobába, ott volt a felesége, a sógora és az apósa, és azt mondta nekik, hogy ti tudtátok, hogy az ember úgy is megtérhet, hogy nem mondja el senkinek? Nem is vette észre, hogy tulajdonképpen már elmondta. Ezzel éppen elmondta. Nem tudta elhallgatni. Megoldódott a nyelvének a bilincse, mert valami olyan dolgot tapasztalt meg belül a lelkébe, ami feszítette őt, és amit nem tudott elhallgatni. Meggyógyult a süketsége, lelkileg hallóvá vált, és azonnal megoldódtak a nyelvének a bilincsei, úgyhogy hibátlanul beszélt és helyesen tett bizonyságot az Úr Jézusról. Mennyi mindent tartalmaz az a kis rövid történet? Legfőképpen azt szeretném kiemelni belőle, hogyha szeretnénk jól beszélni Istenről, ez csak úgy lehetséges, hogyha tudjuk őt hallani és megérteni. Ezért imádkozzunk. Ezért kérjük a Szentlélek Úristent, hogy tegyen bennünket hallóvá az ő igazságai felől. Amen. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy Te eljöttél erre a földre, meghaltál értünk, a Te véredet adtad, azért, hogy mi meggyógyuljunk, a lelki süketségünk elmúljon, hallóvá legyünk. Uram, Te látod egyen-egyenként mindannyiunk szívét, hol tartunk a Te utadon. Keressünk Téged, szeretnénk a hitünket, a bizalmunkat Te beléd vetni. Sokan vagyunk olyanok, akik még ezt nem tudtuk megtenni, még kételkedések gyötörnek. Sokan vagyunk olyanok is, akik elindultunk, de újra meg újra elbotlunk. Mi sokfélék vagyunk, de Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Te kegyelmes Isten vagy, aki nem akarsz bennünket elpusztítani, hanem magadhoz ölelsz bennünket. Te adsz nekünk hitet, Te erősíted meg a hitünket. Kérlek, Uram, hogy add nekünk a Te szent lelkedet. Töltsd be minket a Te szent lelkeddel, hogy amikor olvassuk az igét, akkor értsük is, és meg is cselekedjük. És megoldódjanak a nyelvünk bilincsei, hogy tudjunk imádkozni, hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni. Amen.